Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 35. Zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, a 35. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik, Perelj, Uram, perlőimmel. És a 380. dicséretünk első, valamint 6., 7. és 8. versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 380. dicséretünk első versét énekeljük, majd pedig a 6., 7. és 8. verseit. Az első vers így kezdődik, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Thank you. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 19. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatai, azon belül pedig a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról vallottak magyarázata. Miért mondod ezt, ül a mindenható Atya Istennek jobbján? Mert Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy ott az ő keresztjén egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy Szent Lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait. Továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy minden némű háborúság és üldöztetés közepett emelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki érettem Isten ítélő széke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk, Isten igéjét Márk evangélista evangéliumából olvasom, Márk evangéliumának 3. fejezetéből, a 7. verstől a 12. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Jézus pedig tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, ahová nagy sokaság követte Galileából, valamint Júdeából és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat visz véghez. Jézus pedig szólt tanítványainak: legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte, mert sok embert meggyógyított, úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérinthesse. A tisztátalan lelkek pedig, amikor látták őt, leborultak előtte, és így kiáltoztak: te vagy az Isten fia! Ő azonban ezt erélyesen megtiltotta nekik, nehogy felfedjék kilétét. Isten kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük az ige üzenetét, mondani valóját, és annak személyes vonatkozásait mindannyian ebben az órában. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük te neked, feltámadott, megdicsőült Úr Jézus Krisztus, hogy nincs okunk a bánkódásra, és bátorsággal nézhetünk föl te reád, aki legyőzted a halált, és az Atya jobbján ülsz és uralkodsz. Dicsőítünk téged azért, mert tied minden erő és hatalom menjen és földön. Köszönjük neked, hogy utat nyitottál nekünk oda a mennybe. Köszönjük, hogy megnyitottad számunkra a boldogság és a békesség útját, és jöhetünk te hozzád. Köszönjük neked, hogy ezzel a kegyelemmel nyitottad meg ma előttünk a te házadnak ajtaját, és segítettél bennünket ide, hogy a te szavadat meghallhassuk, és meg is érthessük. Tedd meg velünk, Urunk, azt a csodát, amit megtettél, amikor itt jártál a földön, hogy értsük a te szavadat. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy megismerjünk téged, olyannak, amilyen vagy, és azt hihessük rólad, amit te el szeretnél magadról velünk hitetni. Könyörüljél így meg rajtunk, ige hirdetőn és ige hallgatókon egyaránt, hogy hadd tudjuk most a mi szívünket, szemünket tere át függeszteni, hallgatni téged, aki szent lelked által hitünk és meggyőződésünk szerint jelen vagy közöttünk. Kérlek, légy a mi tanítónk, és kérünk, emlékezzél meg rólunk, mert arra van szükségünk, hogy a te szavadat meghalljuk és megértsük. Légy irgalommal és kegyelemmel mindnyájunkhoz, kicsikhez és nagyokhoz, fiatalokhoz és idősekhez egyaránt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten igéjének hallgatására készülve a 241. dicséretünkkel áldjuk és magasztaljuk a mi Urunkat. A 241. dicséretünknek énekeljük mind a 4 versét. Az első vers így kezdődik: Szent vagy örökké. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 3. fejezetéből, a 3. fejezet 11. és 12. verséből olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. A tisztátalan lelkek pedig, amikor látták őt, leborultak előtte, és így kiáltoztak: Te vagy az Isten fia! Ő azonban ezt erélyesen megtiltotta nekik, nehogy felfedjék kilétét. Kedves testvéreim, 2 kérdés is feszül, vagy feszülhet bennünk, amikor ezt a szakasz Márk evangéliumából elolvassuk. Az egyik kérdésünk az, hogy miért nem engedi Jézus azt, hogy az ő kilétét fölfedjék. Hát nem azért jött, hogy az emberek megismerjék? Hát nem azért jött, hogy az emberek követői legyenek? Hát ha egyszer ott a nagy lehetőség, akkor miért nem engedi? És miért tiltja, hogy fölfedjék az ő kilétét? Ez egy nagyon fontos kérdés, amit ha valaki elolvassa ezt a szakaszt, föl kell, hogy tegyen magának. Jézus most a maga ellensége? Miért nem örül annak, hogy valaki azt mondja róla, te vagy az Isten fia? Miért tiltja ezt? De van egy másik feszültsége is ennek a történetnek, ami nem az ottani eseményekre vonatkozik, hanem az ottani eseményekre, az ottani emberekre és a köztünk levő távolságra. Mert megkérdezhetjük azt, hogy kinek volt könnyebb dolga. Azoknak, akik ott látták Jézust, és hallották néhányan talán ezt a felismerést is, ami ott elhangzott, hogy te vagy az Isten fia, vagy nekünk, akik 2000 év távlatából gondolunk vissza erre a történetre. Azt gondolom, hogy erre az utóbbi kérdésre könnyebben választ ad az átlagos ember, az olyan ember, mint amilyenek mi vagyunk, mert mi mindannyian szinte kivétel nélkül azt válaszoljuk erre a kérdésre, hogy hát azoknak, akik ott voltak és látták Jézust, könnyebb dolguk volt, mint nekünk. De szeretném ezt a kérdést nem ilyen egyszerűen megválaszolni, majd ennek az ige magyarázatnak a végén erre visszatérünk, hogy kinek van könnyebb dolga, nekiké vagy nekünk, mert úgy érzem, hogy a kezdeti gyors választ valahol a szívünkben majd módosítanunk kell. De nézzük csak, hogy miről is van itt szó. Miért nem engedi Jézus, hogy az ő személyét felfedjék? Nem csak egyszer fordult ez elő Jézussal, hanem a szolgálatok közben többször is előfordult vele. Aki ismeri az evangéliumokat, tudja, hogy voltak olyan betegek, akik miután meggyógyultak, azt a parancsot kapták Jézustól, hogy ne beszéljenek arról, hogy ki tette ezt velük, hogyan s mi módon történt ez a dolog. Miért nem engedi ezt Jézus? Azt olvasuk Jézusról ebben a szakaszban, a 7. verstől kezdődően, hogy az ő tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, ez a Galileai tenger volt, és nagy sokaság érkezett ő hozzá. Leírja Márk evangélista, hogy ebben az időszakban Jézusnak a híre már eléggé ismert volt, elterjedt, és mindenfelől jöttek hozzá emberek. Ezek a vidékek, amiket megjelent, azok nem csak ott közvetlenül a Galileai tenger partját jelzik, hanem messzebbi, távolabbi vidékeket is, ahonnan emberek eljöttek Jézushoz. Azt sem rejti véka alá Szentíró, Márk evangélista, hogy ezek az emberek nem úgy jöttek Jézushoz, hogy na, meg akarjuk őt hallgatni, hanem sokuknak nagyon konkrét célja volt Jézussal, így jegyzi Márk evangélista, hogy amikor Jézus megállt a tengerparton, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy szerezzenek valahonnan egy csónakot, mert rendszeresen az történt ebben az időben, ahogy írja itt az evangélista, hogy úgy megrohanták Jézust, mint ahogy ma szokták a sztárokat megrohanni az emberek, azért, hogy megérinthessék őt. Mert nagyon sokan meggyógyultak általa, és Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy legyen itten készítve egy csónak, hogy ez a tömeg elveszti a fejét, akkor én be tudjak szállni abba a csónakba, bejjebb tudjak menni, talán a vízbe, oda már nem fognak utánam jönni olyan módon. Miért baj ez? miért baj ez, hogy Jézushoz áramlik a tömeg? Ma az emberek, a sztárok, a celebek összeteszik a kezüket, ha sikerül olyan rendezvényeket szerezni, ahol tömeget tudnak összeszedni maguk köré. Jézus körül ott volt egy nagy tömeg. Messze földekről eljöttek, hogy ott legyenek körülötte, és mintha Jézus menekülne ezelől a tömeg elől. Oda rendeli a csónakot, hogy hát azért tudjak hátrébb lépni. Tudjak hátrébb lépni. És furcsa az is, hogy amikor azt olvassuk, hogy itt a folytatásban, hogy tisztáltan lelkek meglátták őt, leborultak előtte, és kiáltoztak, te vagy az Isten fia, akkor Jézus ezt sem engedi. Ezt sem engedi. Talán egy felületes gondolat lehetne az, hogy Jézus nem szerette a sztárságot. Nem volt ínyére az, hogy az emberek áramlanak oda hozzá, meg érintgetik, meg hogy ajnározzák ott, hogy te vagy az Isten fia. Na de Jézus azért jött, ő maga mondja ezt, hogy ő pásztora legyen a nyájnak. Hát Jézus nem idegenkedett az emberektől, ő az emberekhez jött. Ha nem akart volna az emberekkel találkozni Jézus, akkor elmentett volna pusztába. Ott nem sokan járkáltak, ott csak a kövek voltak. Ha nem akart volna Jézus az emberekkel találkozni, akkor ott maradhatott volna Józsefnek az ácsműhelyében, és hát segédmunkásként gyalulgathatta volna a deszkákat, ha nem akarta volna. Jézus az emberekhez jött. Járt, kelt Izrael országában, a zsidók között. És egyre jobban nem értjük azt, hogy akkor miért van baja azzal, hogy hozzámennek az emberek, és miért van baja azzal, hogy azt mondják róla, amit mondanak. Drága testvéreim, sehogy máshogy nem érthetjük ezt meg, csak úgy, hogyha Jézus egész életét megnézzük, és az ő egész szolgálatát figyelembe vesszük. Hogy tudnélik, ő miért is jött el erre a földre. Azt tudhatjuk, hogy ebben az időben Jézus a küldetésének, amiért eljött a földre, a kezdetén járt. Tudnélik, Jézus nem azért jött el erre a földre, hogy gyógyítson, hanem azért jött el erre a földre, hogy üdvözítsen. Jézus célja, az ő földre érkezésének a célja az volt, hogy üdvösséget szerezzen azoknak az embereknek, akik akkor éltek, és nekünk, akik ma élünk. Ez Jézus jövetelének a célja. Mit mondanak az angyalok, amikor Jézus megszületik? Azt mondják, hogy megtartó, üdvözítő született ma néktek. Testvérek, nem azt mondják, hogy gyógyító született ma néktek, nem azt mondják, hogy egy nagy tanító született ma néktek. Nem ez az örömhír, amit a mennyei angyalsereg a pásztorok elé hoz, hanem azt mondják, az üdvözítő született meg. Az a gyermek, akit ott majd megtaláltok a jászolban, az a gyermek az üdvözítő. Ez az ő jövetelének a célja. Ez az ő küldetése. Ez az ő vállalása, amiért eljött ebbe a világba. Amikor Jézust ez a tömeg megrohanta, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy valamit fölismertek Jézussal kapcsolatosan, de nem azt, hogy Jézus üdvözítő. Nem azt ismerték föl Jézussal kapcsolatban, hogy üdvözítő. Ott voltak Jézus mellett, hallgatták őt, látták őt, de még nem állt rendelkezésükre az, hogy ők lássák Jézusban az üdvözítőt. Azok a bizonyítékok, amik ott a szemük előtt lejátszódtak, hogy emberek meggyógyulnak, hogy megkötözött emberek megszabadulnak, ezek annak a bizonyságai voltak, amit kimondottak itt ezek a démonok is, hogy tudnélik Jézusban isteni erők munkálkodnak. Testvérek, azok az emberek eljutottak erre a fölismerésre, hogy ez a Jézus, aki Názáretből származik, ami tudomásunk szerint, ez a Jézus isteni erővel bír. Ezt fölismerték. És az emberek, akik nyomorúságban voltak, akik úgy tapasztalták, hogy rajtunk senki nem tud segíteni, talán csak az Isten, azok érthető, hogy áramlottak Jézushoz. Mert azt mondták, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy hallunk valakiről, akiben isteni erő van. És az emberek jöttek Jézushoz, és azt olvassuk, hogy lerohanták Jézust, hogy megérinthessék, hogy az isteni erőből valamit meríthessenek. Ez volt az emberek felismerése. És ez volt azoknak a démonoknak is a felismerése, akik Márk evangélista szerint, így jegyzi, tisztátalan lelkek voltak. Ezek alatt olyan embereket kell érteni, akikkel gyakran találkozunk az evangéliumok idején, Jézus idejében, akik okkult megkötözöttségben voltak, démonok kötözték meg az ő gondolataikat és cselekedeteiket, és jó néhányról azt olvassuk a Szentírásban, jó néhány ilyen emberről, hogy nem volt ura sem a szájának, sem a cselekedeteinek, hanem a benne lévő démonok irányították. Némelyik olyan emberfeletti erőre tett szert, hogy nem bírták lefogni, nem bírták megkötözni. Másoknak uralták a nyelvét, a száját ezek a démonok, mert ők beszéltek. Így olvassuk itt, hogy a tisztátalan lelkek, amikor meglátták Jézust, azok mondták azt, hogy te vagy az Isten fia. Kedves testvéreim, nem volt ez elég Jézusnak? Nem volt ez elég Jézusnak, hogy fölismerték azt, hogy ő Isten fia? Hogy van benne valami isteni? Valami, ami nagyobb minden emberi dolognál, erőnél, képzeletnél? Hát nem volt ez elég? Ne felejtsük el, Jézus Krisztus születésénél az hangzik el, üdvözítő született ma néktek. Jézus küldetése, jövetele, az ő vállalása, az ő célja nem más, mint hogy üdvözítsen. És ez a két dolog, ez nem ugyanaz. Összetartozik az üdvözítés és az Isten fiúság, de nem ugyanaz. De nem ugyanaz. Fölismerték sokan Jézusban azt, hogy ő Isten fia. De Jézus azért jött, hogy őt úgy ismerje meg ez a világ, mint üdvözítőt. Mint üdvözítőt. Kedves testvéreim, Jézus nem engedte meg azt, hogy az emberek mást lássanak benne, mint ami ő valójában. Jézus ügyelt erre. Nem akarta az ő szolgálatának, hatalmának azt az oldalát domborítani, naggyá tenni, ami az ő jövetelének nem az igazi célja. Mert az, hogy gyógyított, az csak eszköz volt arra, jel, hogy az emberek megértsék majd egyszer, hogy ő az üdvözítő. Csak alá akarta támasztani ezekkel a jelekkel Jézus Krisztus azt, amit majd megkoronázott az ő kereszthalálával és feltámadásával, hogy tudnélik ő az üdvözítő. Ha Jézus csak úgy meghalt volna, valahol, valahogyan, 33 évesen, soha senki nem beszélne arról, és nem beszélt volna arról, hogy ő az üdvözítő. Jézus életében, az ő küldetésében mindennek szép rendje volt. Az emberek eljutottak oda, hogy némelyek fölismerték őt, és fölismerték azt, hogy benne valamiféle isteni erő és hatalom munkálkodik, de Jézus tovább akarta őket vezetni, mert az ő célja az volt, hogy megmentse, hogy üdvözítse azokat, akiket az Atya neki adott. Kedves testvéreim, ezért nem engedi Jézus ott és akkor azt, hogy elhirdessék róla azt, hogy ő az Isten fia, mert az emberek így is csalódtak ő benne. Mert az a tömeg, amelyik hozzá áramlott éveken keresztül, az a tömeg egyszer csak egy valami érthetetlen változás nyomán azt kezdte ordibálni, hogy feszítsd meg. Még akkor is ezt ordibálták, amikor a bíró azt mondta, hogy nem találtam benne semmi halálosat. És nem értjük, hogy hogy működik ez. Jézus célja az, hogy üdvözítsen. Ott akkor még úgy, mint üdvözítőt, őt nem ismerhették föl, és nem is ismerték föl. Láttak benne egy csodálatos orvost, jöttek, törték, zúzták egymást azért, hogy megérinthessék, és Jézus ezt nem akarta, mert nem ez volt a célja. De van ebben még egy fontos dolog, ami miatt Jézus nem akarja, hogy ezek a tisztátalan lelkek szóljanak, ez pedig tulajdonképpen az, hogy ahogy itt szerepel is, ezek tisztátalan lelkek. Testvérek, Jézus akkor sem szorult rá semmilyen tisztátalan lélek bizonyság tételére. Jézus nem szorult rá arra, hogy démonok reklámozzák és tegyék nyilvánvalóvá azt, hogy ő az Isten fia. Mi azt gondolhatjuk, hogy Isten erre rászorult, hogy Jézus erre rászorult, de nem szorult rá Jézus. Azt mondta nekik, hogy hallgassatok, Erélyesen megmondta nekik, hogy ne fedjék föl az ő kilétét. Ez azt jelentette, hallgassatok el, nem kell a ti bizonyság tételetek. És az ember ebbe beledöbben, hogy hát nem örült Jézus, hogy azt mondták róla, mindegy, hogy ki, hogy ő az Isten fia. Testvérek, Jézus nem örült neki, és nem engedte meg. Elnémította ezeket a lelkeket, mert nem volt rá szüksége, hogy ezek a lelkek igazolják őt. Nos, testvéreim, azt gondolom, hogy sokan vannak ma olyanok, akik Jézusban valamit felismertek. Sokan vannak, akik Jézusban felismerik azt, hogy neki isteni ereje van. Sokan vannak, akik azt hirdetik Jézusról, hogy ő gyógyító. De ez volt Jézus jövetelének a célja. Nem tudom, testvérek, hogy mi hogy ismerjük Jézust. A vele való kapcsolatunk az mindig árulkodik arról, hogy mi hogyan ismerjük őt. És ha kérhetlek benneteket, gondolkozzatok el arra, hogy hogy néz ki az Istennel való kapcsolatotok ezen a mai napon. Mit mutat a vele való kapcsolatunk, testvérek? Hogyan ismerjük őt? Nagyon sokaknak csak egy csoda Jézusa van. Na, akkor a bajba kerültem, hogy itt már csoda segíthet csak. Ja, Jézus! Jézus, gyere, segíts meg! Akkor a baj, hogy rajtam már nem segített más, csak az Isten, csak a csoda. De sok ember csak eddig jut el Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Betegségben, pénzhiányban, munkanélküliségben. Megszólítjuk őt, és várjuk tőle a csodát. Olykor törjük, tapossuk magunkat, bár nem jellemző a társadalmunkra az, hogy Jézust megérinthessük. De ha valahol meghirdetik Jézust, mint gyógyítót, ha valahol azt hirdetik a tévébe, a plakátokon, hogy gyertek emberek, mint Jézus nevébe gyógyítunk, akkor ugyanaz van, mint ami ott volt a galileai tenger partján. Az emberek törik, zúzzák magukat, hogy a gyógyító Jézust, na azt valahogy megérinthessük. Amikor azt mondja egy prédikát, hogy jöjjön előre, aki meg akar gyógyulni, akkor az emberek, akik addig nem foglalkoztak Jézussal, akiket nem érdekelt az Isten világa, azok sokszor kritika, átgondolás nélkül rohannak ki, hogy gyógyulást vegyenek. Sokan így ismerik Jézus Krisztust, de ami szomorúbb, sokan csak így hirdetik Jézus Krisztust. Mert nem vethetjük azoknak ott a szemére, akik még Jézus kereszt halála előtt voltak, hogy ők Jézust a csodáiról vélték ismerni, és azért keresték őt. De mi 2000 évvel később, testvérek, mi már nem csak egy csodatévő Jézust ismerünk, hanem mi ismerjük az üdvösséget. Azt az üdvösséget, amit Jézus Krisztus szerzett meg az ő kereszthalálával és feltámadásával, és amelynek hirdetésére parancsot is kaptunk tőle. Testvérek, mi az üdvözítő Jézust kell, hogy hirdessük, és őt kell, hogy keressük ezen a helyen. Ő tud csodát tenni ma is, de a legnagyobb csodát akarja benned és bennem elvégezni, az, hogy kimenekít a halálból és a kárhozatból, és hogy üdvözít téged és engem, ennél nincsen nagyobb csoda, testvérek. Lehet, hogy a világban ez nem akkora csodának számít ma, de az ember életében, a te személyes életedben, az én személyes életemben nincs ennél nagyobb csoda, mint hogyha valaki megszabadít a halálból és a kárhozatból, amelybe beleszülettél, és azt mondja, életet ajándékozok neked. Ennél nagyobb csoda nincs az ember életébe. Te hogyan állsz Jézussal? Te mit keresel nála, testvér? Pénzt, egészséget, vagy boldogulást, vagy békességet, vagy éppen azt, hogy ne könnyezzek? Vagy keresed nála azt 2011-ben, ami nála kapható csak és kizárólag az üdvösséget? Hadd hívjalak benneteket úgy Jézus Krisztushoz, hogy ő az üdvözítőnk. És ezt az ő feltámadása óta egészen biztosan tudjuk, hogy ő a mi üdvözítőnk, mert az ő feltámadása bizonyíték számunkra. Bizonyíték, hogy legyőzte a halált. Bizonyíték arra, hogy amit ő hirdetett, tanított, és amire hívott bennünket, az igaz. Bizonyíték, mert azt mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Úgy, ahogy én élek. Azt mondta Jézus, én élek, és ti is élni fogtok. És bizonyította testvérek az ő feltámadásával. Mi nem hirdethetünk Jézusról kevesebbet. Mert ha csak azt hirdetjük róla, gyógyító. Ha csak azt hirdetjük róla, hogy egy jó tanácsadó, aki majd megmondja neked a tutit, aztán mehetsz a dolgodra, akkor nem az igazat mondjuk el Jézusról. Nem a legnagyobb dolgot mondjuk el Jézusról. Ezért hirdetem nektek őt úgy, mint megváltót, mint üdvözítőt. De egyszer s mind hadd mondjuk el azt is, hogy Jézus nem szorul rá ma sem tisztátalan ember bizonyság tételére. Sőt, hadd mondjam azt, Jézus egyáltalán nem szorul semmilyen bizonyságtételre. Mi gyakran úgy gondoljuk, hogy a Jézus ügyét azt mi visszük itt a világba, az, hogy prédikálunk róla, azzal, hogy hát akkor a szomszédnak, családnak, ennek, annak beszélünk Jézusról, és az ember azt gondolja magára, hogy én vagyok a hordozó rakéta, aki hordozza Jézus ügyét, és ha én nem csinálok semmit, akkor Jézus ügye az elvész ebben a világban. Testvérek, Jézus nem szorul rá a mi bizonyságtételünkre. Az ő feltámadása, a kereszt halála, a mennybe való léte, az nem azért igaz, mert mi erről beszélünk. Mert az egyház ezt továbbadja az embereknek. Hanem ez önmagában igaz. És ha nem is beszélnek róla, mert voltak olyan időszakai az egyházi életnek és a történelemnek is, amikor nem beszéltek Jézusról, mint üdvözítőről, akkor is igaz volt. Akkor is igaz volt. Volt olyan időszak, amikor az egyház nem hordozta Jézus nevét. Jézus győzelme, az, hogy ő az üdvözítő, akkor is megállt. Testvéreim, a bizonyságtétel az annak az embernek a válasza, aki fölismerte Jézusban az üdvözítőt. A bizonyságtétel nem feladat, amit neked meg nekem ki kell pipálni minden egyes nap végén, hogy megcsináltam. A bizonyságtétel, a bizonyosságra való eljutás az az emberből kiborul, kifolyik, mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Ha mi csak egy feladatnak látjuk a bizonyságtételt, akkor valami a szívünkben, valami a lelkünkben, az értelmünkben még nem született meg. Mert ha valaki fölismeri Jézusban az üdvözítőt, annak már nem kell többet hallgatnia, hanem beszélhet úgy Jézusról, mint üdvözítő, és hirdetheti szabadon, és hirdetni is fogja. Mert amivel csordultig van a szív, az jön ki a szánkon. Jézus nem szorul rá a mi bizonyságtételünkre. Az ő igazsága tőlünk függetlenül megáll. Még inkább megáll, amikor tisztátalanul próbálunk róla bizonyságot tenni. Ugye mindannyian tudjátok és tudjuk azt magunkról, hogy mi nyomorult emberek vagyunk. A mi életünk tele van bűnökkel. A mi életünk nem halad sokszor előre, nem tudunk egyről kettőre jutni. Nem vagyunk szentebbek, nem vagyunk igazabbak, nem leszünk mások. Jézus nem szorul rá arra egyáltalán, hogy mi, akik talán nyilvánvaló bűnökbe vagyunk, tisztátalan emberek vagyunk, hogy mi őróla beszéljünk, mert ez nem hiteles. Ez nem hiteles. De aki megismeri Jézusban az üdvösséget, aki fölismeri őt, aki kész arra, hogy küzdjön legfőképpen önmagával, hogy nemet mondjon a kísértésekben, annak a szájában hiteles a Jézusról szóló bizonyságtétel. Aki ismeri a szabadságot, annak a szájában értelmes a bizonyságtétel. Testvérek, mindig gondoljuk meg azt, hogy hogyan és mi módon beszélünk Jézusról. Ha a mi életünk ellene mond annak, amit róla akarunk mondani, ha a mi életünk, a hétköznapjaink, azok pont az ellenkezőjét bizonyítják annak, amit mi Jézusról mondunk, akkor tudnunk kell azt, hogy ma sem igényli azt az Úr, hogy mi róla beszéljünk. Ha valaki benne van a bűneiben, nyakig, és azokból nem akar kijönni, az ne beszélje Jézusról ebben a világban. Mert Jézus nem megszerettetni fogja. Jézusnak nem megnyerni fog embereket, hanem el fog riasztani embereket. Vagy arra fogja az embereket inspirálni, hogy azt mondják ennek az egésznek, semmi értelme nincs. Mert te is csak egy nyomorult ember vagy, bűnös vagy, szerencsétlen vagy, aki sehova nem haladsz az életedbe. Jézusról akkor kell szólnunk, amikor csordultig van vele a szívünk. Amikor megismerjük őt, hogy ő üdvözít, hogy ő megszabadít a kísértésben. Amikor átéled azt a győzelmet, akkor szólhatsz róla, mert akkor hiteles, amit mondasz. Ott voltak ezek a gonosz lelkek, akik nem akartak hinni Jézusnak, csak fölismertek benne valakit. Azt mondták, te az Isten fia vagy, mert érezzük, tudjuk, hogy hatalmasabb vagy nálunknál. Jézus azt mondja nekik, hallgassatok, tőletek nem kell a bizonyságtétel. Jézus azokat küldte el bizonyságot tenni az ő haláláról és feltámadásáról, akik az övéi voltak. Akik tudtak arról hitelesen szólni, hogy mi megszabadítattunk. Elküldött Pétert, elküldött tanítványokat, Pál apostolt, akik találkoztak ővel, akik átélték ezt, hogy megszabadultunk a halálból, és elküld téged is, ha megszabadultál. Ha ismered őt úgy, mint üdvözítőt, akkor neked is ezt a feladatot adja, szólj. Ha tele van a szíved velem, akkor szólj és beszélj rólam. Annak, akit éppen eléd hozok. Kedves testvéreim, azt kérdeztük a ige szolgálatunk elején, hogy miért tiltja Jézus azt, hogy szóljanak róla. Azért, mert még nem jött el az ő ideje. Ott, abban az élethelyzetben csak úgy ismerték őt, mint jó orvost. Később, amikor feltámadott, azt mondta a tanítványainak, most menjetek el, és hirdessétek azt, amit láttatok és hallottatok, amit tapasztaltatok, mondjátok el az embereknek azt, hogy üdvözítő van. Hogy én vagyok az üdvözítő. És akkor hadd nézzük meg, kinek van könnyebb dolga. Azt mondtuk az elején, talán zsigerből, hát azoknak könnyebb dolga volt, akik látták Jézust. Akik ott álltak körülötte, akik meggyógyultak, azoknak könnyebb dolga volt. Testvérek, hadd mondjam, hogy meggyőződésem, hogy nekünk van könnyebb dolgunk. Nekünk van könnyebb dolgunk, mert mi már tudunk a feltámadott Jézusról. Ott azok, akik áramlottak hozzá a galileai tengernél, még nem tudták azt, hogy Jézusnak nem csak a betegségeken van ereje, hanem hogy a halál fölött is diadalmat fog venni. De mi már tudjuk, 2000 éve, hogy Jézus győzött a halál felett is. Könnyebb dolgunk van, mert még nagyobbnak láthatjuk őt. Adja az Úr, hogy így tudjuk őt látni és láttatni, és ha keressük az Urat, akkor tudjunk hozzá úgy jönni, mint üdvözítőhöz. Hatalma ma is mindenre elég, kegyelmessége nagy és kimeríthetetlen felénk, de közeledjünk úgy hozzá, mint megváltóhoz, mint üdvözítőhöz, aki a kárhozatból szeretne bennünket kiragadni. Amen. Kedves testvéreim, a 200. dicséretünket keressük most ki, és a 200. dicséretünk első 3 versét énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus, azt, amit érettünk, elvégeztél, azt, amit helyettünk, elviseltél és megcselekedtél. Köszönjük neked a bűnvállalásodat, hordoztad a mi életünket, és meghaltál érettünk, miattunk és helyettünk, hogy nekünk éretted életünk lehessen. Dicsőítünk téged ezért, és köszönjük neked nem csak a drága evangéliumot, a Szentírást, amely erről tanúskodik, hanem köszönjük neked mindazokat, akik előttünk jártak, hirdették nekünk is ezt a drága, üdvözítő hírt te rólad. Köszönjük te neked, hogyha ismerhetünk már téged úgy, mint a mi üdvözítőnket. De hadd kérjünk téged azokért, akik még nem látják, talán az sem, hogy te Isten fia vagy, akik nem látják és nem hiszik a te hatalmadat és erődet, és egyáltalán nem értik azt, hogy te üdvözítő vagy. Urunk, könyörüljél meg rajtuk, és világosítsd meg az ő elméjüket, szívüket, hogy úgy tudjanak tere át tekinteni, úgy tudjanak téged segítségül hívni, mint az egyetlen üdvözítőt, aki által átkerülhetünk a kárhozatból az életbe. Kérünk téged, adjad, hogy amivel tele van a mi szívünk, ha és amennyiben veled van tele, az hadd szólja a mi szánk. Urunk, örvendeztesd meg a mi szívünket, és ne hagyd, hogy ennek a világnak a sok hiánya, nyomorúsága, csúfsága elkeserítsen bennünket, hanem ha a tieid vagyunk, adjad a szívünkbe ennek az örömét, hogy erről szólhassunk és erről beszélhessünk, de tisztíts meg bennünket minden hamisságtól, minden olyan úttól és életcéltól, amely nem tőled van, amelyben te nem vagy ott. Segíts, hogy hadd legyen a mi életünk a te akaratodnak oda szentelve, és hadd legyen a mi életünk a te akaratodnak cselekvése. Hisszük, hogy te erre el tudsz bennünket vezetni, és meg tudod tölteni a mi szívünket és szájunkat elégedettséggel, békessége és jó indulattal, jó ízű, jó illatú beszéddel. Tedd ezt meg velünk, Úrunk, hogy téged nagynak tudjunk látni, üdvözítőnek. Kérünk, hogy áld meg a mi elkövetkezendő hetünkön életünket, segíts meg bennünket munkáinkban, légy hozzánk irgalmas, légy a mi gyógyítónk, megtartó, drága orvosunk, segíts, hogy a te dicsőségedre élhessünk családjainkban, munkahelyeinken, mindazzal, amit végzünk, ahogyan megjelenünk, hadd hirdessük a te nevedet, a te drága személyedet. Urunk, maradj kegyelmeddel velünk, ahogyan énekeltük is ezt. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.